Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Esti Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 342. dicséretünket leülve. A 342. dicséretünk első három versét, a 342. dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked a ma estét. Köszönjük neked, hogy van mit megünnepelnünk, van mire emlékeznünk. Olyan jó tudni, hogy nem hiába való volt Jézus áldozata ott fönt a kereszten. Köszönjük neked, hogy benne, mint a bárányban elkészítetted a bűnünk megváltását, hogy az ő vére lemosta rólunk a mi bűneinket. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy nem kímélted őt meg, nem sajnáltad odaadni a saját gyermekedet értünk. Urunk, te látod, hogy mennyire nem érdemeltük meg ezt a szeretetet. És mégis, Urunk, olyan hálásak vagyunk, hogy ennyire szerettél. Bocsáss meg nekünk ezt a bűnös természetünket, a vágyainkat, a szíveinkben lévő dühöt, hogy nem tudunk igazán szeretni úgy, ahogy Jézus szeretett bennünket. Kérünk, taníts bennünket szeretni. Kérünk, hogy mosd le a mi bűneinket, vedd be a mi hitetlenségünket, hogy el tudjuk hinni, hogy ez az áldozat nem hiába való, hanem értünk is történt. És Jézus nem csak meghalt, hanem is fel is támadt harmadnapra. Kérünk, Urunk, hogy Te juttass el bennünket a feltámadott élő Úrral való kapcsolatra, hogy tényleg lüktető, boldog, keresztény életet élhessünk. Így kérünk most, hogy szenteld meg a Te szent igédet. Legyen itt a Te szent lelked közöttünk, és áld meg ezt az ige hirdetést, hogy megnyíljon a mi fülünk, és halljuk, mi az, amit ma üzensz nekünk. Légy közöttünk most így, Urunk. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét a Máté evangéliuma 27. részéből, a 31. verstől a 44. versig olvasom a verseket. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin, azután leültek ott, és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt: ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magad, ha az Isten fia vagy, és szállj le a keresztről! Hasonlóan a főpapok is gúnyolodva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt: másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne! Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Ez az a nap, amit a történészek is elismernek. A hitetlen világ Jézus Krisztus történetében eddig a pontig szemléli az eseményeket. Volt egy názáreti ács, aki járta Izraelt, tanított, aztán kivégezték egy keresztfán. Ennyi. Ezért a néhány mondatért jönnek össze 2000 éve a keresztények vasárnapról vasárnapra? Nem. Felületes és tájékozatlan, főleg tapasztalatlan Jézus Krisztus személyével kapcsolatban az, aki csak eddig vizsgálja a történteket, és ezekből a tényekből vonja le a következtetéseket. Mert ez eddig csak a tények világa. De Jézus Krisztus a tényeken túlmutatva a hit világába hív bennünket, hogy ne a láthatókra, hanem a láthatatlanokra nézzünk. Mert ha csak a láthatókra tekint valaki, akkor hasonlóvá lesz azokhoz az emberekhez, akik akkor ott álltak a kereszt körül, és kiabálták: szállj le a keresztről, ha te vagy Isten fia! Bizonyságot adtak arról, hogy ők nem hisznek abban, hogy Jézus a Krisztus, hogy ő az Isten fia. Nem hittek benne. És ez a hitetlenség a bűn. Ez az, ami elválaszt Istentől, az üdvösségtől. Ma este ezért, amikor Krisztus halálára emlékezünk, vizsgáljunk meg három gondolatot. Az első, hogy az emberi élethez hozzá tartozik a hitetlenség a bűneset miatt. A második, hogy ebből a hitharcból, hitetlenségből csak Istennel együtt lehet győztesen kikerülni. A harmadik, hogy az ember egyszerre megigazult és bűnös. Akkor, amikor már megtért az Úrhoz, és ezért képtelen nem vétkezni. Nézzük meg először is, hogy milyen az ember önmagában így a bűneset után. Milyenek vagyunk, milyenekké tudunk válni, amikor az Isten hit helyett önhit, hatalomvágy uralkodik az életünkben. Pont olyanok, mint itt az emberek, akik a keresztet körülállták. Gúnyolódva káromolták. Arra biztatták, hogy mentse meg magát, és mivel abban hittek, hogy úgysem képes megtenni, bátran kiáltották, szálljon le a keresztről mindezt azért, hogy ők hihessenek benne. Milyen ördög ilyen tud az ember gúnyolódni? A lényeg a megfogalmazáson van. Mindenképpen úgy kell a gúnyos, fájdalmas mondatokat a másik szívébe döfni, hogy az én személyiségem maradjon felül. A görögből a gúnyolódni szót úgy is lehet fordítani, hogy önkényeskedik valakivel. Kedvét tölti valakin. Annyira emberi dolog, hogy a másik bajban van, rossz helyzetbe kerül, nyomorban van, és akkor azon még rúg egyet a társadalom. Mi történt Krisztussal? Ugyanez. A halálán volt már, amikor a hitetlen, önhit emberek köré gyűltek, és még gyorsan az utolsó pillanatban kiélték rajta az indulataikat. Megfogalmazzák a rövid, odaszúrt mondatokban, hogy nekik van igazuk, mert ő nem tudja jól, hogy hogyan kell eljönnie a Messiásnak. Hiszen az Isten fia halhatatlan, nem hal meg, mert Isten nem szenvedhet, mert nem ember az Isten, hogy szenvedjem. Valahogy nem volt hitük meglátni a szenvedő, vértől áztatott férfiban Istent. Így provokálni kezdték. Hát, ha mégiscsak az, és itt ellentmondásba kerültek önmagukkal. Nem bírták elfogadni a szenvedő, emberi testben eljövő Istent. Lehetetlennek tartották, hogy meghajjon a Messiás. Ezért a gúny. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni? Elfogadták a csodáit, az ember feletti képességeit, hogy másokat életben tudott tartani, hogy másokat képes volt megóvni a haláltól. De szinte már felfoghatatlan, hogy önmagát nem mentheti meg. Ez a kifejezés, hogy magát nem tudja megmenteni, egy egyszeri cselekvést jelöl. Másokat többször volt hatalmában megmenteni. De önmagát most az egyszer nem képes. Nincs lehetősége. Nincs hatalmában, hogy megmentse. Milyen az ilyen megváltó? Gondolták a gúnyolódók. Nem mindenható. Mintha az ördög játékszerei lettek volna az ott álló emberek. A fejéhez csapkodott mondatok mélyén ott volt a szállj le a keresztről, szabadíts meg magad kiáltásokban, hogy csak így tudsz nekünk hitet adni. Így adj nekünk hitet, mert másképp nem hiszünk. Egyébként a szabadíts meg magad kifejezést Varga Zsigmond szerint úgy is lehet fordítani, hogy ne hajj meg, ne add magad a halálnak. Mi történt volna, ha Krisztus leszáll a keresztről? Amerikában készült erről egy munka, amit persze betiltottak, ahol Krisztus leszállt a keresztről, és ezzel ő is engedetlenné vált az atyához. Aztán ördögi módon kezdett el utána élni a földön. Drogozott, tivornyázott, és amikor kiélte az összes emberi indulatát, akkor visszamászott a keresztre. Kérem, ne botránkozzanak meg. De gondoljunk bele. Mi történt volna, ha Jézus nem engedelmeskedik az atyának? Valószínű ez. Ha enged az ördög kísértésének, és nem adja magát halálra, akkor úgy, ahogy van a teremtett világ, a kárhozatban, a bűnben és a szenvedő nyomorúságban marad. Jézus, ha elbukik, semmivel nem lett volna jobb az ördögnél, aki fellázadt Isten ellen. Erről az utolsó hitharcról szólt a kereszt. Amikor Krisztus még itt a földi testben utoljára elviseli az embereken keresztül az ördög nagy kísértését, szállj le hamar, és adj hitet a hitetlen embereknek. Fájdalmas dolog, hogy az ember hite a látható, a megfogható, tapasztalt dolgokon múlik. Ma sem vagyunk különbek, mint az akkori emberek. Ahogy ott akkor megadatott embereknek a hit, és másoknak nem, úgy van ez ma is. Mert a hit Isten ajándéka. Nem azért vagyunk ma itt, este, a templomban, mert különbek vagyunk azoknál, akik tudomást sem vesznek Istenről. Azért vagyunk itt, mert Isten elhívott bennünket. Segített túljutni a hitetlenségünkön, és mellénk állt akkor, amikor harcoltunk azzal, hogy nincs hitünk, és nincs engedelmes szívünk. Mitől volt Nikodémus más a többi írástudó farizeusnál? Ő miért kapott hitet, és a többi miért állt ott üres szívvel a kereszt alatt? Senki nem tudja. Ember nem lát az Isten szándékaiba, hogy valakinek a hite, az új élete megszületik Krisztusban, valakinek pedig nem, és rohan bele a kárhozatba, azaz Isten titka. Hiszen mitől különbözött Péter az áruló Júdástól? Ő megtagadta. Júdás meg elárulta. Keresztre adta, és ezzel elindult a saját hitharcába Júdás. Júdás megbánta, amit tett. Visszavitte a pénzt is. De mindez hiába, mert hite nem volt meghallani Jézus tanítását, hogy a leomlott templomot 3 nap múlva újraépíti. Mi a különbség Péter és Júdás között? Az egyiknek volt hite bűnösként is kitartani, és utána odavinni a bűnös szívét Jézushoz, hogy tessék, itt van, valóban megtagadtalak. És Jézus 3-szor kérdezte meg feltámadása után Pétertől, szeretsz-e engem? De Júdás a leghitetlenebb módon reagált, pedig Jézus megmondta előre, hogy mit fog tenni. Árulást követett el, és a tettéért nem vállalta a következményeket. Önbíráskodott. Nem várt még 2 napot, hogy Jézus szemébe nézzen, és azt mondja, Mester, nem tudtam, hogy mit cselekszem. Bocsáss meg nekem bűnösnek. Lett volna Júdás bűnére bocsánat? Én hiszem, hogy nincs olyan bűn, amit Isten ne tudna megbocsájtani, de ahhoz előbb oda kell vinni elé. Miért kárhozott el Júdás? Mert nem tért meg a bűnéből, és hitetlenül önmagát büntette meg, ahelyett, hogy megvárta volna, amíg Krisztus feltámad. Ezek a kemény harcok, a hitharcok. Feltehetnénk, hol van ez ma már, ezt a kérdést? Hiszen ők réges-régen meghaltak. Igen, de én és te, velünk nem ugyanezek a hitharcok történnek meg? Ma valakit megszólít az ige, a Szentlélek elvezeti Isten ismeretére, a benne való bizalomra, és hitre jut. Megvan a lehetőség ugyanúgy, mint a tanítványoknak, hogy kövessük Jézust a Bibliával a kezünkbe, a Szentlélek hangját követve, a testvérek segítségét igénybe véve. És mégis, hányszor takargatjuk mi magunk is a bűneinket? Ahelyett, hogy oda tennénk a helyére, a kereszthez. Cipeljük, nem veszünk róla tudomást, és szégyeljük. Nem nézünk szembe Istennel, és nem várjuk meg a megváltást, hanem önmagunkat, másokat korbácsolunk, büntetünk, mintha hatalmunk lenne megbocsájtani a bűnöket. Hogyan lehet Júdássá válni a 21. században? Úgy, hogy nem hisszük el, hogy Isten még az árulást is megbocsátja, ha oda megyünk, és azt mondjuk neki szívből: Uram, adj új életet, és többé nem teszem meg. Ezzel kezdődik el a keresztény élet. De nem csak erről szól. Hiszen hányszor megyünk oda újra és újra: Uram, adj megújulást, és többé nem teszem meg. Ha ez valóban megtörténne, hogy teljesen megújulunk, akkor nem megtérésről, hanem új világ teremtéséről beszélne Isten. De ez még odébb van. Nem véletlenül szenvedett Pál apostol attól, hogy a már nem, de a még igen állapotában van. Már nem vagyok Isten szemében bűnös, megigazult az életem, és mégis képtelen vagyok nem vétkezni. Erről az állapotról szól az a teológiai tétel, hogy az ember egyszerre megigazult és bűnös. Egy ének fejezi ezt ki a hétköznapi nyelven, hallgassuk ezt most meg. Az a címe, hogy Két világ közt élek itt a földön.
Két világban élek itt a földön, két világ királya kincseim, két híváson tik felém, két hang mondja lényegém, mit választok, miért kérdezek én. Bennem is e két világ hatásom, küzdi egyre áldás harcom is. Bár erőm kevés nagyon, két kövessek jól tudom, mégis járni vele más úton. Nincsen nékem vétem itt a földön, mégis végtél testem
megtért ember vágya hangzott el, hogy végre szabaduljunk ennek a világnak a kínjaitól, és ne kelljen szembesülnünk azzal a tehetetlenséggel, hogy az embert sokszor leküzdi a hitetlensége, önhitsége, hatalomvágya. De soha ne feledjük el, hogy ezek csupán hitharcok. Harcolunk önmagunkkal, a kísértéseinkkel, és bizakodunk, reménykedünk, hogy bár a csatát sokszor elbukjuk, a háborút Jézus Krisztus a kereszten megnyerte. Ezért mehetünk hitet kérni. Mehetünk a bűneinktől megszabadulni, és örvendezhetünk. Boldogok lehetünk a földi nyomorúságban is, mert nekünk olyan Istenünk van, aki megbocsájt, megtart, és nem hagy magunkra, még akkor sem, ha nem tudunk nem vétkezni. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, a lelkünkben ott van a vágy, hogy a te dicsőségedre éljünk. Ott van a vágy, hogy odaadjuk a bűneinket. Ott van a vágy, hogy veled éljünk. De látod, hogy az óember, a test mennyire erőtlen, hogy folyton folyvást visszaránt abba a bűnbe, amiből már szabadultunk, visszaránt a régi életbe. Bocsáss meg ezt nekünk, hogy nem tudunk teljesen elszakadni, és köszönjük neked, hogy te mindezt látod és megérted. Köszönjük neked, hogy elég a szívünk vágya neked. Elég az, hogy odafutunk hozzád lélekben, és elmondjuk neked, hogy mi fáj, mi rosszat tettünk, mik a bűneink, és utána te megnyugvást, békességet adsz nekünk. Urunk, hálásak vagyunk ezért. Hálásak vagyunk azért, hogy mindezt azért tehetjük meg, mert Jézus elszenvedte helyettünk a büntetéseket. Köszönjük, Urunk, hogy nem nekünk kell kibírni a gúnyolódások ostorát, hogy nem nekünk kellett a kereszten meghalni a bűneink következményeibe, és nem nekünk kellett szenvedni lelkileg, testileg attól, hogy magunkra hagytál. Urunk, köszönjük, hogy bennünket nem hagysz el. Köszönjük, hogy te annyira szeretsz bennünket, hogy az egyszülött fiadat adtad értünk. Kérünk most azért, Urunk, hogy ezzel a szeretettel ne visszaéljünk. Kérünk azért, hogy munkáld ki az életünkbe a szolgálatot, a megnyugvást, a békességet, a hitet, hogy a te dicsőségedre hívhassunk másokat is, a megtérésre. Kérünk most azért, Urunk, hogy te áld meg így a húsvétunkat, hogy igazán tudjunk örvendezni annak a csodának, amit te adsz nekünk. Amen. Imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Befejezésül énekeljük a 393. dicséretünket a 68. Zsoltár dallamára. A 393. dicséretünk így kezdődik: ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened.
Thank you.
fennállva fogadjuk Isten áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.